Negyedik fejezet. Még egy kettős órát vitatkoztunk Edlannal azon az utolsó napon, de a lényeget azt hiszem már elmondtam. Nem tudom, miért hozta úgy a sors, hogy a két uralkodó közül, akinek a szövetsége a legtöbbet jelentette volna Avanának, egyik sem értette meg, mit akarok. A nagy király szolgának szánt, már örökösének. A kettő közül az utóbbi volt a fájdalmasabb, mert míg a nagy király nekem sem jelenthetett többet, mint Talilnak vagy Nesrinek, Márt szerettem. Ez az oka, hogy nem felidézni, hanem elűzni nehéz annak az utolsó éjszakának a képeit. A kikötőben tomboló lángtenger fényében görnyedve futnak a fekete árnyékok Dispalotá városának lapos tetőin. Ordítás és fegyverek zaja zeng a folyosókon. Enit messze van az asszonyok házában, és mire Giddallal odaérünk, átverekedve magunkat a fejvesztve rohangáló jajgató palotabelieken, megtaláljuk, és a rémült ruárával együtt, akik zokogva kapaszkodik a nyakamba, négyen újra végig botladozunk a kertekben kavargó tömegen Pilagújék szállása felé, mert az talán a legbiztonságosabb, mellettünk sorra zuhannak el a nyilaktól az emberek. Giddall is kap egyet a karjába, és mikor az egyre közelebb lobogó tűz erősödő fényében kihúzom a vesszőt, a nyílütötte sebnél is jobban fáj, hogy ráismerek, és már tudom, kik a tetőn imbolygó fekete árnyékok. És látom már csodálkozó tekintetét, aki nem érti, miért tűri leeresztett karddal az a katona, akitől egy perccel korábban a halálos döfést kapta, hogy puszta ököllel verjem, míg ő is már mellé zuhan. Az összetört bútorok, szétdult szőnyegek halmazára, abban a teremben, ahol annyi estét töltöttünk együtt. Aztán megértette, és megátkozott. Ruara ráborult, eltakarta a bordák közé ütött sebet, amelyen át a vérrel együtt az élet is elszivárgott, és azokban az utolsó pillanatokban már elérte, amire egész életében vágyott. Igazi királyi méltóság sugárzott sápadó arcából. Egy nagy király búcsúzott az élettől és a tervétől, amit akkor, ha ezen az áron visszafordíthatom az időt egy nappal, vagy akár egy órával is, elfogadtam volna, csak ne lássam így, és ne halljam, mit mond. Most sem tudom elismételni, és Laskiliról is, aki akkor lépett a terembe, lehervadt a győztes hadvezér büszkesége. Elengedte az összekötözött kezű öreg főpap karját, akit elém hurcolt, és lehajtott fejjel hallgatta már szavait. Az ajtó előtt a tengerfiai ölték egymást, ordításuk, szitkuk ugyanazon a nyelven visszhangzott végig a palotán. Testvérek voltak. Sorsuk, hogy ezen az éjszakán ki kivel áll majd szemben, évszázadokkal korábban, azon a hajlanon dőlt el, mikor már ősének hajói eltűntek Vaspan a szemei elől. Ha tudják, hogy így van, vajon vállalják-e, hogy fegyverrel? De ez csak az enyém volt a tudás. Éppen az enyém, aki nem tud vele mit kezdeni. Mert én csak parancsolhatok, tilthatok, büntethetek, vagy a legjobb esetben magyarázhatok, de bármit teszek is, kívülálló maradok, jövevény a csillagok közül. Már átkában Gregornak nevezett. Igaz, így hívott mindig. Jobban fog így az átok? Jobb ezen nem töprengeni. Azon az éjszakán is csak addig volt időm ezen gondolkozni, míg már meghalt. Utána Avana királyának kellett lennem. Keményebb kezűnek, mint valaha. Laskiri azzal a szándékkal hajózott el Avanából, hogy megmutatja, többre képes és gyorsabb lesz, mint Inimma volt Lail alatt. Numda kikötötte, hogy Sumurrin kívül egyetlen főembert sem vihet magával, és a tanács tagjai közül is csak Orcsú, Inimma, Mesdú és Tarkumi tudták, hogy hová készül. Maguk a hajósok és a katonák sem ismerték útjuk célját. Avanából, míg a partról láthatták, Sumurri keletre vezette a 16 hajót. Aztán a nyílt tengeren ellenkező irányba fordult, és a Gisanu torkolatától nem messze, azon a mocsaras vidéken vetett horgonyt, ahonnan abban az évszakban azt a bizonyos kötélnek való sásfajtát gyűjtik a hajóépítő emberei. Numdának gondja volt rá, hogy 20 napig egyetlen más hajó se tévedhessen arrafelé. Laskilinak ugyanis ennyi időre volt szüksége a felkészüléshez. Ha több hajóval indul, nem lehet megállítani a szóbeszédet, suttogást a kikötőben, majd végig a parton, és főembereim becsületére legyen mondva, elsősorban az én életem féltették, ha tervük kiszivárog, és nem a vállalkozás sikerét. Mesdú és Inimma azt ajánlották, hogy ugyanezzel a módszerrel 2 részletben még 32 hajót csempészen ki Avanna kikötőjéből, de Laskili titokzatosan mosolyogva kijelentette, hogy neki ennyi hajó is elég. Nem tudták, hogy Laskili Numdától és Tarkumitól is kicsikarta a raktárak egész féltve érzett lőporkészletét, amelynek pótlására azóta, hogy Eziza megneheztett, nem lehetett többé gondolni. Ott, a mocsaras parton mondta csak meg embereinek, hogy Dishbe hajóznak. És ott értették meg végre azt is, ami már egy éve szóbeszéd volt a városban, hogy Laskili csökkenteni akarja a katonák köles adagját. Már varratja is az új, fele akkora bőrzacskókat a vargákkal. Laskili szervezésének érdeme, hogy ez a több száz bőrzacskó gondosan nagy zsákokba rejtve úgy került a hajókra, hogy maguk a hajósok sem tudták, mi van a hajó fenékben. Az olajos korsókról is csak akkor derült ki, hogy lőpor van bennük, amikor Laskili csak régi embereit tűrve meg maga mellett óvatosan felnyitotta őket. Alig telt el 3 nap, és Laskili az üres korsókat a tengerbe dobatta, helyettük minden hajó fedélzetén 40-40 bőrzacskóra ügyelt a hajóparancsnok mellé beosztott legénye, aki már hosszú évek óta ismerte, hogyan kell bánni a lőporral. Aztán 17 napon keresztül éjjel-nappal gyakoroltatta az embereivel, hogyan dobják az eredetivel azonos nagyságú és súlyú, de homokkal töltött zacskókat a másik hajó fedélzetére. A zacskóban ugyan homok volt, de éppen úgy szurkos kanóc állt ki belőle, mint azokból, amelyeket Laskili Dishnek szánt. És Laskili már akkor tudta, milyen hosszú kanócokra lesz szüksége, mikor a bőrzacskókat megvarratta. Az árbóc tövében agyakkorsókban lapuló parástól éppen 4 lépés a palánkig. Mikor tüzet fog a kanóc vége, azt mondod magadban, 1, aztán minden lépésednél számolsz 1-et, az 5, mikor dobástra hátrahúzod a kezed, az 6, és ha nem repül a zacskó a másik hajó felé, mikor én kimondom, hogy 7, akkor Dish kikötőjében a saját hajódat gyújtott fel, magyarázta. De erre nem kerül sor, mert ha itt, most nem csinálod meg 10-szer, 100-szor, hibátlanul egymás után, akkor belehajítlak a mocsárba. Az pedig csúfhalál egy olyan deréklegénynek, mint amilyen te vagy. Laskili soha nem ordított, mint Inimma. De az a néhány veterán és íjász, akiket azért vittek magukkal, mert kézitusában és nyíllövésben még mindig verhetetlenek voltak, visszasírta a régi vezért. Utálkozva hallgatták szemtelen hangját, és maguk között még egyszer vezérnek gúnyolták. Ez volt ugyanis az a szó, amit kiképzés közben Laskili a legtöbbször használt. A még egyszer módszerét azonban az eredmény rettenetesen igazolta. Dish egész hajóraja hamarabb lobbant lángra, mint ahogy az álmukból felocsúdó hajósok felfoghatták, mi történik, a tenger felül fújó szél pedig nem csak Laskili hajóit segítette be lopva a kikötőbe, hanem neki hajtotta a tüzet a part raktárainak. Onnan meg átcsapotta a házsorokra, utcák égtek végig olyan gyorsan, hogy Laskili egy darabig hiába kereste a lángok között a rést, hogy hol vezesse csapatát a palota felé. Nem tudom, gőg vagy félelem szülte a régi Dishbeli királyok, tám még az alapító törvényét, amely megtiltotta, hogy 260 evezőnyi távolságnál közelebb épüljön ház a palotavárostól. Minden esetre ez a törvény mentette meg, nem lakói, akik kétségbe esetten tanácstalanul rohangáltak, mint bogarak a száraz fűben. Ha jól emlékszem, Lubaltu egyszer ezt a hasonlatot használta. A palotaváros kivételével Dish valamennyi háza hamuvá lett. Amikor kieveztünk az öbölből, a tűzvész már távol dühöngött. Hatalmas félköríve majdnem elérte annak a kettétört lapos tálhoz hasonló völgynek a peremét, amelynek középpontjában a kikötő raktárak romrai sötétvörösen izzottak. A hajnal fénye belefulladt az égig gomolygó füstfelhőbe, és messze északon, a látóhatár szélén fekete pontokat varázsolt elő. 5, 7, 14, 32, 40. A szomszédos települések a hajói siettek Dis felé, segíteni, bosszút állni. Megkésett darazsak. De ha utolérnek bennünket, az a kevés eredményesen marad a pusztulásnak, ami korábban volt. A szél az örökké való dolgok közömbösségével tartotta az irányt azon az éjszakán, és Laskili, aki bebizonyította, hogy többre képes és gyorsabb, mint Inimma, komor arccal kérte Sumurrit, parancsoljon kétszeres ütemet az evezőkre görnyedő fáradt embereknek. A rajta kapott és menekülő kalóznak megvan az elégtétele, hogy hajóján ott az áhított zsákmány, és miért érezne lelkiismeret furdalást, mikor csupán azt tette, amit a mestersége követelt tőle. De ezek a hajósok soha nem voltak kalózok, és egyedüli zsákmányuk másfél tucat kétségbe esett, az eltelt évek alatt idegenné távolodott egykori barát, ismerős volt, akik egy csomóba húzódva a vezérhajó árboca körül úgy méregették őket, mintha szabadulás helyett most estek volna fogságba. Azon az éjszakán nem csak a halottak léptek a Habamu egébe vezető végtelen útra, a harcban elesettnek nem kellett rettegnie Nanúr sötét birodalmától. Az életben maradtak is hosszú utat jártak be a diadallal fellobbanó tüzétől, a füsttől keserű hajnalig. Ha nem egyszerű hajósok és katonák, talán eljutnak a felismerésig, hogy keserűségük forrása a szándék, a cél, a tett és az eredmény csak ritkán összehangolható ellentmondásaiban rejtőzik. Az ilyen eszmefuttatásokra azonban a kevény evezőpad, különösen egy végigharcolt éjszaka után, amikor a kar a remegő izmaitól a parancs még mindig új erőfeszítést követel, pedig inkább pihentető támaszt keresne a fegyver szorításától még merev ujjaival az evező széles rúdján, mindez alig alkalmas. Ők tettek újra Avana királyává, és mégsem enyhíthettem csalódásukat. Ha akkor egyenként megkérdem valamennyit, hogy az én kiszabadításomon túl még mit várt ettől a vállalkozástól, egyik sem tud rá felelni. Mikor azt mondtam Numdának, ő az avanai pásztorok egyik mondását idézte. Nagy tűznek nagy a hamuja. Aztán hozzátette, de ezt ott nem mondhattad nekik, isteni uram. És igaza volt. 401 néhány ember elindul, és egy fél óra alatt lángba borítja az évszázadok óta félt és irigyelt tengeri hatalom flottáját, fővárosát, ahol annyi ember él, hogy három Avana bőven kitelne belőle, veszteség nélkül elfoglalja a királyi palotát, megöli azt a királyt, akinek neve mellé az utolsó négy évtizedben sem alattvalói, sem ellenségei nem mulasztották el a retteget jelzőt tenni, megtalálja saját elveszett királyát, a többi régi, már halottnak hit harcostársát, és egy lelkes kis csapat persze a kincstárat is, ahová vakmerő, mohó és gátlástalan kapitányok generációinak hosszú sora harácsolta össze a félvilág drágaságait. Laskili már a főpapot is kipiszkált a rejtek helyéből, csak egy kis szorítás a ráncos nyakon, és az öreg vallott volna, hol vannak a templomok kincsei. Az a néhány vén mindent próbált íjász, akik suhanc korukban Orcsú mellett néztek farkas szemet Csuba és Ravak hajóival. A veteránok, akik először rohantak végig Muban palotájának folyosóin, összeülelkezve esküdöztek, ilyen győzelem még soha nem született, mióta Habamu megteremtette a világot. És királyuk, akiért nekivágtak ennek az esztelen, őrült vállalkozásnak, mosoly nélkül áll előttük. Néhányan már azt is odamorogták a mellettük állóknak, látták, hogy az isteni úr jutalom helyett majdnem agyonverte Lomát, aki pedig a legnagyobbat tette, amiről egyszerű katona csak álmodhat, leszúrta Márt, a rettegett királyt. Pilagú barázdáktól szántott arca is kedvetlen, hangosan, bántó éllel csak annyit kérdez Laskilitól, maradt-e épeszű ember a kikötőben, akiben bízni lehet, hogy megúvja a hajókat a tűztől? És mikor megtudja, hogy Sumurri vigyáz rájuk, csak legyint. Inkább várt volna meg bennünket akkor, most nem tartanánk itt. És senki nem érti, mit jelent ez, és miért mondja. De érthetetlen a következő parancs is. Nincs zsákmányolás. A már összekapkodott értékeket mindenki lerakja itt, a nagy csarnok fala mellett, aztán sorakozó és indulás a hajókhoz. Aki a sorból kilép, a Gubu parancsnoksága alá rendelt íjászok lenyilazzák. Gubu arca, akár a fán aszalódott gyümölcs, inas karja, amelyről a kor rég lerágta a húst, fenyegetően lóbálja a nehéz íjat, és vicsorgása Nanuré. Senki nem kételkedik, hogy két lépés után figyelmeztetés nélkül a hátába kapja a nyilat. És míg a kikötő felé a beomló házsorok között, a hőségtől folytogató levegőben a tűztől átforrósodott falak izzása olyan közelről perzseli a bőrüket, hogy úgy érzik, maguk is lángra lobbannak, fonnyad, elhamvad a dicsőség. Szemükbe pernyét hord a szél, orrukat megtölti az égő hús kibírhatatlan szúrós szaga, a haláltusájában vergődő város szétpattanó gerendák parazsát szórja közéjük. A menetelő sorok összezavarodnak, még a vezényszó előtt futásra váltanak a lábak, csak el innen, ki a pokolból, amilyen hamar csak lehet.